Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Míg a professzor és ifjú püspök Karol Wojtyla Személy és cselekvés című munkája, amely a nagyvilág számára az 1964-es német kiadással vált hozzáférhetővé, lényegében egy nagyívű bölcseleti rendszer, egy fenomenológiailag megalapozott teológiai antropológia volt, addig a következő esztendőben kiadott Szerelem és felelősség ennek a teológiai antropológiának az erkölcse sajátos területére a szeretet, a szerelem, a szexualitás világára való alkalmazása. A mű gondolatmenete a lublini egyetemi előadásokon alapult, de a szerző fiatalok között végzett munkájának gazdag tapasztalatait is hasznosította. Kiinduló pontja itt is a már a személy és cselekvésben kidolgozott tétel volt annak állítása, hogy minden ember Istenitől rendelt méltósággal bíró személy, aki ezt a méltóságát és megismételhetetlen értékét a másik emberrel való kapcsolatban valósítja meg. Ez a méltóság jogosítja fel, hogy Istennel mind személlyel kerüljön a hitben érintkezésbe, de ez az alapja morális létezésének, társadalmi közösségi beágyazottságának is, amely szeretetre való képességén alapul. A hiteles személyközi viszonynak ugyanis nem lehet más az alapja, mint a szeretet, hiszen, őt idézem, csak ezt tudja kizárni az egyik ember kihasználását a másik részéről. A szeretet, ahogy mondják, a személyek közötti kapcsolat feltétele, és ugyanaz a jó, amit ők választanak, és aminek együtt vetik alá magukat. A személyközi szeretetnek sokféle formája és módja létezik, de ezek sorából a szerelem, férfi és nő, a házasságban és a házastársi szexualitás tökéletes önátadásában megvalósuló kapcsolata a legteljesebb. Ebből a megfontolásból kiindulva Wojtyla úgy érvel, hogy a szeretet Krisztusi parancsának megvalósítása a legtökéletesebben a szerelemben, a párkapcsolatban élhető meg emberek között, hiszen itt van a leginkább lehetőség emberi módon kizárni a másik ember kihasználásának, pusztán tárgynak tekintésének, mindenfajta szeretet kapcsolatot lerombolni képes ösztönét. Mert az ember ösztönlény, akiben a szeretetre való igény a szexuális vágyjal társul, a teremtő által rendelt nemes célját azonban csak akkor érheti el, ha a kétféle késztetés egyensúlyba kerül, vagy a szeretet, a szerelem az, ami képes szép és értelmes keretet adni a szexuális késztetésnek. Valójában az ember életében oly jelentős nemiség egészéről és az azt megkoronázó szerelemről van tehát szó, amelyet a szerző a metafizika, pszichológia és az erkölcsiség dimenziójában is elemez. Célja az, hogy a tisztaság a szemérem és az önmegtartóztatás kategóriái mentén jusson el a férfi és a nő között a házasságban és a házastársi egyesülésben megvalósuló felelős szeretetig, amelyben a felek teljes közössége maradéktalan személyi méltósága teljesedik ki, család létesül, amely utódokat támasztva és nevelve beteljesíti Istennek az emberrel való tervét. Wojtyla számára püspöki tanári feladatai tudományos munkája nem járt együtt szépírói tevékenysége és színház iránti rajongása feladásával, mint ahogy nem adta fel a sportolást, a túrázást, a fiatalokkal való együttlét korábban megszokott alkalmait sem. Katolikus folyóiratok továbbra is rendszeresen közölték, igaz különféle írói álneveken verseit, melyek erősen filozófikus tartalmokkal, az emberi személyiségről való töprengéseikkel a tudományos művek gondolatmenetét folytatták, csak éppen a költői kifejezésmód autonómiájára támaszkodva. Számára a hit és költészet közöstőről fakadó megmutatkozásai voltak annak a hivatásnak, amelyben a papa lélekköltője, a költő pedig a lélek papja. De ezekben az években Karol nem csak a lírában, hanem a drámában is kifejezési eszközt lelt. Már a háború alatt kacérkodott a drámaírás alatt dramaturgi és rendezői munkával, 1960-ban azonban az általa használt Andrzej Jawien álnéven egész estés színpadi művet jelentetett meg. Ez volt az aranyműves boltja, egy erősen filozófikus és moralizáló, a házastársi hűségről szóló tételdráma, mint egy a szerelem és felelősség irodalmi alátámasztása. Maga a darab egy ékszerbolt kirakata előtt játszódik, három jegyes pár jelenik meg a kirakat előtt, hogy jegygyűrűt válasszon magának. Maga az aranyműves, az örök mester, aki mindvégig láthatatlan marad, nem más, mint Isten, akinek portékája előtt a három pár, az igaz, felelősségben és hűségben élő, a törést szenvedett kapcsolat terhét nyögő, és a még csak a kapcsolat jövőjét firtató vonul fel, hogy a kirakat tükrében szemlélve az aranyműves mérlegére helyezze párkapcsolatának természetét. Wojtyla püspök életében azonban röviddel az aranyműves boltja megjelenését követően nagy változások következtek be. Az egyik az volt, hogy miután 1962 elején Bázsiak érsek váratlanul meghalt, a krakkói székeskáptalan a széküresedés idejére őt választotta meg a főegyházmegye káptalani helynökévé. Ezzel ráhárult a főegyházmegye kormányzásának feladata, és ebben a minőségében tagja lett a lengyel püspökkari konferenciának. Ez utóbbi azt is jelentette, hogy részesévé vált a lengyel egyház és az állam a pártvezetés közötti politikai kapcsolatok alakításának, egyben pedig bekerült abba a 25 főpapból álló delegációba, amely a lengyel egyházat a 23. János pápa által meghirdetett, és 1962 őszén megnyíló II. Vatikáni zsinaton volt hivatott képviselni. Ezt követően a zsinatnak mind a négy ülésszakán részt vett, a hosszú római tartózkodások pedig bőséges alkalmat kínáltak számára személyes kapcsolatok kiépítésére, és felszólalásai nevét is ismerté tették szinte az egész világegyházban. Több zsinati dokumentum előkészítésében is részt vett, így a Lumen Gentium, az egyházról szóló konstitúció, a Gaudium et Spes, az egyház és a világ kapcsolatát új szellemben tárgyaló dokumentum, valamint a vallásszabadság témáját tárgyaló Dignitatis Humanae megszövegezésében, és folyamatosan vett és számos fontos bizottság munkájában. Hozzászólásaiban olyan témákkal foglalkozott, mint a szentségekről szóló tanítás, az emberi személy méltóságának, vagy a vallásszabadságnak a fogalma, a modern ateizmus értelmezésében és keresztény megítélésében pedig egyenesen meghatározó szakértőnek bizonyult. Különösen élénk visszhangot keltettek azok a gondolatai, melyekben összekapcsolta az emberi személy Istentől nyert méltóságát az ember e világi szabadságával, majd pedig úgy érvelt, hogy a hit, a lélek, a vallásszabadsága minden emberi, polgári szabadságnak alapja és előfeltétele. Ezekben az években eljutott zarándokként a Szentföldre is, követve a mester lábnyomát, ezáltal is megerősödve a hitben és az ökumenikus közeledés elodázhatatlanságában. A zsinat második és harmadik ülésszaka között 1964. januárjában ismét fontos esemény következett az életében. Alig 44 esztendősen 6. Pál pápa Karol Wojtylát kineveztek Krakkó érsekévé és metropolitájává. Ezzel a kinevezéssel, mint az ősi lengyel főváros főpapja, a második ember lett a lengyel hierarchiában, Stefan Wyszyński bíboros, Gniezno-Varsói érsek után, akinek a személyével szembeni korábbi fenntartásai erre az időre már elenyésztek. Az új érsek kinevezését kezdetben a párt és állami vezetés örömmel fogadta. Arra számítottak, hogy Wojtyla, Wyszyński riválisa is ellensúlya lesz, a fekete bíborossal szemben amolyan vörös főpásztor, megosztva így a lengyel püspöki karegységét. Ám hamar kiderült, hogy csalódtak. Nem csak a két főpap viszonya volt a későbbiekben felhőtlen, hanem Krakó érseke igen következetes és kemény tárgyaló partnere lett az állami egyházpolitikának. Vojtila ügyes és hajlékony tárgyaló volt, de a marxista ideológiának és politikának eltökélt és komoly ellenfele, a lengyel egyház és nemzet érdekeinek minden fórumon következetes képviselője. Ezt igazolta a nagy vihart kavart a Novahútai ügy is. A helyiek elhatározták, hogy minden hatósági tilalom ellenére keresztet állítanak, és templomépítésbe kezdenek a Krakkó külvárosának számító szocialista iparvárosban Novahútán, ahol korábban szó sem lehetett Istenházának felépítéséről. Az állami szervek a hatalmas acélkereszt felállítását kezdetben még erővel próbálták megakadályozni, ám a tömeg nyomására és az érsek határozott fellépésére visszakoztak. A keresztet felállították, és rövidesen megkezdődött egy új székesegyház építése a Vasmű árnyékában. De Vojtila az egyház érdekei melletti kiállásának bizonyítékát adta az 1966-os esztendőben is. Ekkor ünnepelte az egyház a lengyel kereszténység és az államalapítás millenniumát, az események lebonyolításában pedig Krakkó érseke Wyszyński prímás mellett nagy szerepet vállalt. Az államalapítás megünneplését az állami szervek is telbe vették, ám a felek végül számos rendezvény keretében külön-külön emlékeztek meg Mieszko fejedelem megkereszteléskedéséről, a királyság létrejöttéről. Nyílt ideológiai harc folyt ebben az ügyben a felek között, amelyből a lengyel nép túlnyomó többségének támogatását élvező egyház megerősödve a párt és az állam komoly presztízsveszteséggel került ki. A lengyel millenniumhoz kapcsolódott a lengyel-német megbékélésre irányuló egyházi kezdeményezés is, amelynek minden bizonnyal hatodik Pál hallgatólagos támogatásával Vojtila érsek volt az egyik elindítója. Lengyel egyházi részről ez nem csupán a háború után megvont Oder-Neisse határ elismerésének igényét, a lengyel uralom alá került, kánonjogilag azonban még mindig a német egyház részének tekintett, keleti német területek lengyel egyház szervezetének megerősítését és Róma általi legitimációját célozta, de a két nép közötti kiengesztelődés, megbékélés, kölcsönös bocsánatkérés ügyét is. Vojtila és néhány püspöktársa már a zsinat negyedik ülésszakán felvette az ügyben a kapcsolatot a német püspöki karral, különösen a krakói érsekkel baráti viszonyba került Döpfner bíborossal, München Friesing érsekével. A felek végül közös pásztorlevelet adtak ki. A német püspökök jelen voltak az 1966-os millennium egyházi megemlékezésein, mint egy kész helyzet elé állítva a politikai megbékélés ügyében az NSK, az NDK és Lengyelország, nem utolsó sorban pedig Moszkva vezetését, kikényszerítve a lengyel-német államszerződés előkészítésének megkezdését, végső soron pedig ezzel azután igencsak kellemetlen helyzetbe hozva a Kreml urait. Röviddel ezt követően 1967. júniusában Karol Vojtila presztízse tovább növekedett, mivel hatodik Pál pápa alig 47 esztendősen az Anyaszentegyház bíborosai sorába emelte, ezt követően pedig az új kardinálist a lengyel püspöki kar alelnökévé, Wyszyński prímás helyettesévé választották. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk Karol Vojtila életének áttekintését. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.